Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéje szól hozzánk ez alkalommal, a János írása szerinti evangélium 8. fejezetéből, annak első 11 verséből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk végig, ám legyünk nyitottak arra, hogy befogadjuk, hogy az élő ige, Isten szava elvégezhesse bennünk mindazt, amiért ma ajándékba kapjuk. A János evangélium a 8. részéből, az első 11 versből így szól hozzánk Isten beszéde. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk föl, és imádságban szólítsuk meg a mi Urunkat. Édesatyánk, mennynek és földnek hatalmas ura és királya, meghajtjuk magunkat előtted, és dicsérünk téged az ünnepnapért, az életért, a kegyelemért, azért a szeretetért, amely kiárad a szívedből erre a világra. Dicsérünk téged az együttlét öröméért, a helyért, ahol felcsendül a te szavad, az éltető, teremtő íge. Hálát adunk, Urunk, hogy mi most ebben a megszentelt órában itt lehetünk előtted, veled és egymással. Urunk, nem szeretnénk más csak ünnepelni téged és az egyszülött fiút, akit annak idején a betlehemi éjszakában elküldtél erre a világra. Imádni szeretnénk őt, a kegyelmet, a benne megjelenő irgalmat, azt a szeretetet, amely minden értelmet és emberi érzést felülmúl. Édesatyánk, szeretnénk ünnepelni Jézust, az Úr Jézus Krisztust, a te fiadat. Köszönjük, hogy lehet, hogy szabad, hogy olyan országban élünk, ahol szabadon összegyűlhetünk a te házadban, hogy magasztaljuk az Úr Jézus nevét. Köszönjük, Urunk, hogy hívtál és jöhettünk. Köszönjük az életet, az egészséget, az erőt. Köszönjük szeretteinket, és ha egyedül élünk is, köszönjük, hogy te soha nem hagytál minket magunkra. Köszönjük, Urunk, hogy jöhettünk erre az ünnepre szomorúan is, a gyász terhei alatt roskadozva, de várva a te vigasztaló szavadat, erődet, áldott, megújító lelkedet. Hiszen ahol az Úr Jézus nevében ketten-hárman összegyűlnek, ott megjelenik. Megjelenik a hirdetett ígében, az egyszerű emberi szó által, megjelenik a látható ígében, a kenyér és a bor által. hogy lelkével közösségre lépjen a hozzáfolyamodókkal. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ünnepelhetünk téged. Köszönjük, hogy eljössz, hogy itt vagy a középen. Köszönjük, hogy itt rólad szól minden. Kérünk, te szólj hozzánk, Urunk. Rád van szükségünk. Te vagy a mi megmentő, megtartó Urunk. Benned van minden igazi örömünk, általad van igaz reménységünk, kezedben van a jövőnk, a gyermekeink, az unokáink jövője, kezedben van az ország, a haza, a nemzet, kezedben van, Urunk, az emberiség, akár tudja, akár sem. Áldott légy, hogy megígérted, mindenütt, ahol segítségül hívnak, megjelensz, és senkit magadtól el nem küldesz. Így várjuk most is a te szavaidat, a te áldott jelenléted minden kincsét, ajándékát. Kérünk, fogadj el minket, amikor összegyűltünk, hogy téged magasztaljunk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és most fogadjuk szeretettel a Csomasztót Kálmán kórus szolgálatát Dóczi István testvérünk vezetésével. Szépen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt ünnepi órában, írva található mai újszövetségi igeszakaszunkban Pál apostolnak a Titushoz írt levele második részében, annak is a 11-től a 14. versig terjedő szakaszában. Kérem, hogy Isten igéje iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg ezt az igeszakaszt a Titushoz írt levél második részének 11. versétől, ahonnan így szól hozzánk. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk-e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves ünneplő gyülekezet, akik tegnap itt lehettünk, hogy hallgassuk Isten igéjét, emlékszünk rá, vagy esetleg felvételről meg tudjuk hallgatni. Arról szólt hozzánk az ige, hogy az a bizonyos szent este a nagy öröm éjszakáját hozta el a világra. Nagy örömet hirdettek az angyalok. Nagy örömöt mindenkinek, aki az Isten népének tagjává lehetett. Aki átélte bűnei bocsánatát, és megkapta azt a bizonyosságot, hogy örök élete van, már itt és most, a földi világban. Nagy örömet hirdetett ez az éjszaka, az öröm éjszakája. Ma Pál levelét olvasva az helyeződött a szívemre, testvérek, hogy végig gondoljam most veletek együtt, vagy erre hívjalak benneteket, hogy hogyan is történik maga a megmentés. Hiszen az öröm forrása, ahogy hallottuk is, maga a megmentő születése. Megmentő született ma nektek. De hogyan is közeledik Isten, hogyan végzi el, mi által bennünk ezt az örömet, magát, a mi életünk megmentését. Így olvastuk, így írja Pál az ő barátjának, Titusnak, hívő testvérének, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És az üdvözítő szó, hadd mondjam el itt újra, egy nagyon gazdag tartalmú kifejezés, annak idején a legnagyobbakra alkalmazták, a leghatalmasabb győzelmes vezérekre, királyokra, uralkodókra alkalmazták ezt a kifejezést. Pál apostol, Lukács és a többi szentíró pedig egyértelműen az élő Istenre, sőt magára az Úr Jézus Krisztusra alkalmazza. Ő a mi megmentőnk. A megmentő csupa nagybetűvel. Megjelent karácsonykor az Isten megmentő, vagy más szóval üdvözítő kegyelme. Hogyan csinálja? Hogyan viszi végbe Isten a mi megmentésünket? Arra kérlek benneteket, testvérek, hogy ne a megtanult válaszokat mondjátok magatokban, hanem legyünk nyitottak, befogadó szívűek arra, amit most szeretne számunkra Isten kijelenteni. Ezen az ünnepnapon. Méghozzá mindnyájunknak szeretne valamit a szívére helyezni. Valami újat, amit talán eddig nem hallottunk meg. Lehet, hogy hallottuk, de nem hallottuk meg. Legyünk nyitottak. Azok is, akik rendszeresen itt vannak minden vasárnap a templomban. És azok is, akik talán csak egyszer, vagy csak nagy ünnepekkor jönnek el közénk. Halljátok meg, hadd mondjam ilyen egyszerűen, hogyan csinálja, hogyan viszi végbe a mi megmentésünket az Isten. Miért is született az Úr Jézus Krisztus erre a világra? Ha figyeltétek, a hosszabb ige szakasz, az úgynevezett lekció látszólag nem is karácsonyi ige szakasz. János evangélium a 8. részében. Pedig Jézus ezért az asszonyért született. Persze tegyük hozzá, ezért az asszonyért is született. De tedd oda a te nevedet most, testvér. Te éretted is. Te éretted is jött, az ilyen asszonyokért és férfiakért jött. Milyenekért? Igen, ő olyan asszony volt, testvérek, akit meg lehetett menteni. Akit meg lehetett. Mert megjelent az Isten megmentő kegyelme minden embernek. Isten részéről a felkínálás, az ajánlattétel megtörtént. Most te jössz. Most én jövök. Hogyan válaszolok erre a szent felajánlásra? Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tudjátok ki a menthetetlen ember? Aki elutasítja a módot és a megmentőt. Akár a módszert utasítja el, akár a megmentőt, elveszett ember. Mondok egy példát, aminek sajnos aktualitása van, nem kitérve a részletekre. Ti is hallottok, hogy vannak emberek, akik az ő sajátos, nem keresztjéni vallásos meggyőződésük miatt, például a női orvosokat elutasítják. Pedig ott, abban a szituációban csak az a doktornő tudna segíteni rajtuk, de nem kell, mert nő. Szó szerint az ilyen férfi menthetetlen. Mert nem veszi igénybe a jelenlévő segítőt, a rajta segíteni tudó orvost, csak azért, mert nő. A menthetetlen az, aki elutasítja a megmentés módját, vagy a megmentő személyét. Ezért ki kell mondanunk, hogy a karácsony semmit nem hoz azoknak, akik elutasítják Isten megmentő tervét. Azt a módot, ahogyan ő bele akar nyúlni az életünkbe. Ő bele szeretne szólni a mi életünkbe. De tudjátok, a már hívők tovább lépése is elakadhat ugyanezért. Mert nem engedem, vagy nem engeded, hogy beleszóljon az életedbe. Azt gondolod, hogy már tudod, hogyan kell hitben járni. Azért jött az Úr Jézus Krisztus az első karácsonyon, és azért jön el közénk, hogy ne maradjunk kiskorúak a hitben. És itt most hadd idézek pár mondatot a zsidókhoz írt levélből, különösebben nem magyarázom, de Isten szívemre helyezte, hogy itt megosszam veletek az 5. fejezet 12. versétől. Figyeljétek, hogy tanít. Mert mostanra már tanítóknak kellene lennetek. Mégis arra van ismét szükségetek, hogy Isten beszédeinek alapelemeire tanítsanak titeket, és olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek a tapasztalatuk folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz megkülönböztetésére. Sajnos, ha Isten módját, az ő közeledésének metódusát nem fogadja a hívő, akkor megmarad egy gyermeki, egy kiskorú szinten, és tejen él, ahelyett, hogy keményebb táplálékkal táplálkozna, és élne a keményebb, táplálóbb, sok mindenre használható eledel által. Nézzük meg tehát, hogyan csinálja Isten, hogyan viszi véghez az ő megmentő munkáját. Gyerekkorunktól úgy véljük és úgy tanítanak bennünket, és sokszor hívő emberek is ezt nevelik belénk, hogy Isten helyes szabályait kell megismernünk és azokat alkalmaznunk. Ha Isten szabályait megismerjük és ahhoz igazítjuk az életünket, akkor alapvetően rendben vagyunk, hitben járhatunk. Hát hadd mondjak egy példát ezekről a szabályokról. A legismertebb gyűjtemény például a KRESZ, a közlekedési szabályok rendje. Mindenki ismeri valamilyen szinten, és az most nekünk elég. Ti is tudjátok, hogy ez a KRESZ egyébként alkalmazkodó szabályrendszer, tehát ahogy változik a forgalom, vagy változnak a járművek, annak megfelelően időnként módosítják, és a cél mindig micsoda? Életek mentése. Nagyon fontos, hogy a KRESZ-t azért alkotják meg, és módosítják, hogy minél kevesebb baj történjen az utakon. Emlékszem például, amikor én megkaptam a jogosítványomat, az édesapám először rám bízta a Warburgunkat, akkor még úgy tudtam végigmenni az M7-esen, hogy 120 volt a maximális sebesség. Na azóta fejlődtek a járművek, jobbak a fékek, jobbak a gumik, most már 130-al lehet közlekedni. Módosították a kreszt. De most minap fönn járva Budapesten megint láttunk egy új dolgot, legalábbis nekem még új. Bizonyos helyeken magán az út felületen sárga csíkok vannak festve, ami legjobb ismereteim szerint arra szól, hogy ott még véletlenül se álljunk meg, azt a szakaszt hagyjuk szabadon, bár egyébként normál úttest és közlekedni lehet rajta, de rajta ne álljunk meg, piros lámpánál sem, mert a troli nem tud kikanyarodni. Tehát egy új helyzet, megteremtették a szabályát annak, hogy egy kikanyarodó tömegközlekedési eszköz helyet kapjon a forgalomban, szűk szituációban. Ezt csak azért mondom példaként, hogy változnak ezek a szabályok, újak és újak keletkeznek, mindig miért? Hogy életeket mentsenek, hogy biztonságosabb legyen a közlekedés. Csak hogy testvérek, Pál apostol és az Isten igéje nem erről beszél. Hogy olvastuk? Megjelent az Isten üdvözítő szabálya. Megjelent az Isten új szabályrendelete? Nem. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, aki egy személy, testvérek. De kegyelmes személy, akiről azt mondja János a bevezetőjében, az evangéliuma elején, hogy láttuk az ő dicsőségét, láttuk telve kegyelemmel és igazsággal. Megjelent az Isten megmentő kegyelme minden embernek. Mondok egy másik tipikus példát, hogy mennyire nem értjük, mennyire félreértjük a szabályok szerepét. Pedig mondom, hát a kressz önmagában nem rossz, sőt, tényleg megmentésünket szolgálja. De ha, mondom a másik példát, hasonlóan gondolkozunk, mint azok a drága emberek, akikről éppen édesanyám mesélt egy összefüggésben, csendes héten volt valakikkel, egy nagyon áldott héten, és egyszer csak kiderült, hogy valakinek, az egyik asszony testvérnek el kell utaznia a hét közepén egy temetésre. Az elhunyt ugyan nem volt közeli rokona, de közeli ismerőse volt, és ő úgy érezte, hogy ott kell lenni ezen a temetésen. A csendes hét vezetői el is engedték őt, viszont a résztvevők neki támadtak. Hogy képzel ilyet? Ez egy nagyon fontos, nagyon áldott hét. Innen nem lehet hazamenni. Hát ez egy szabály ő szerintük. Innen nem lehet hazamenni. Rossz ez a szabály. Tudjátok, miért mondták? Azért, mert tudták, hogy azon a héten nagyon sok mindent munkál Isten a szívekben. Tudták, hogy valamiről le fog maradni ez az asszony, ha most elutazik. Tehát a jó szándék kétségkívül megvolt. És mégis azt látom, és erről beszélgetünk édesanyámmal is, hogy rossz volt a szabály. Ez az asszony, akinek így neki támadtak a csendesét részvevői, soha többet nem ment azóta se csendesétre. Olyan mélyen megbotránkozott ezen a szabályon, amit neki a többiek felállítottak. Mi jelent meg karácsonykor? Az Isten üdvözítő, vagy más szóval megmentő kegyelme, testvérek, kegyelme. Sok-sok szabályt felállító ember jót akar, lelkileg menteni akar, de Isten így csinálja. Ugye még egyszer mondom, figyeljétek meg, ahogy Pál is ír, és állítom, hogy a teljes Szentírás üzenete ez. Nem szabályt vagy szabálygyűjteményt küldött Isten karácsonykor, hanem az ő élő fiát, aki a megtestesült kegyelme, bűnbocsátó szeretete, minket nyomorultakat elfogadó irgalmassága. És majd mindjárt látjuk, hogy ez mennyire nem jelent szabadosságot, és mennyire nem jelenti a bűn figyelmen kívül hagyását vagy eltusalását. Csak hadd mondjak még példát, mert én itt találkoztam először Fehérvári gyülekezetben pedig hát sok helyen szolgálhattam már Isten kegyelméből, sok csendes héten és más lelki alkalmon részt vettem. De látom, hogy vannak, akiknek egy szabály lett, hogy például a Mikulásból ne csináljunk kultuszt. És én el tudom fogadni, hogy fel lehet állítani egy családban, mi nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, a gyerekeket másképp szeretjük, másképp ajándékozzuk meg. De az a kérdés, hogy vajon ezt a szabályt fel lehet-e állítani például egy egyházi intézmény szülői munkaközösségében, ahol sok-sok olyan ember van, aki még messze van az Úrtól. Még nem ismerik az Urat. És ha találkoznak ezzel a szabállyal, meg sok egyébbel, vajon megnyerjük-e őket az Úr Jézus Krisztushoz való megtérésre? Vajon Isten üdvözítő tervének része-e ez a fajta vagy hasonló szabályfelállítás? Ezzel munkálkodni akar-e Isten? Munkálni akarja-e valaki megtérését? Közelebb kerül-e bárki, ami szabályaink által az Úr Jézus Krisztushoz? Ő így csinálja? Így szaporítja megmentett, megváltott népét? Hát most nézzünk erre a történetre, amit olvastunk az elején. Itt még megbotránkoztatóbb a helyzet első ránézésre, hiszen egy házasságtörő asszony felmentést kap, akit nyilvánvalóan bűn elkövetésén kaptak rajta. Mit akar ezzel Jézus? Mit akar ezzel az Úr? Fel akarja rúgni a 7. parancsolatot? Ezért jött volna el azon a betlehemi éjszakán, hogy felrúgja azt, amit Isten törvényben rögzített? Nem, szó sincs róla. Emlékezzetek, hogy olvastuk ott a 8. rész 11. versében? Ezt mondja ennek az asszonynak, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Nem tusolja el a bűnt, de kegyelmet gyakorol a bűnössel. És ez nagy különbség. Ezt a kettőt nem szabad összekeverni. Isten nem tusolja el a bűneinket. Nem legyint fölöttük. De megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Erről szól a karácsony, és erről szól az egész bibliai üzenet. A megmentő kegyelem jelent meg. Mit tesz Isten? Hogyan ment meg? Kegyelmet hirdet! És hiszem, testvérek, hogy ti most, akik itt ültök velem együtt, igazán a szívetek mélyén pont erre vártok. Pont ezt vágyjátok. Csak legfeljebb még nem fogalmazódott így meg. Nagyon vágyik az emberi szív arra, hogy valaki kegyelmet hirdessen neki. Valaki végre felszabadítsa. És valaki tényleg belekiáltsa a szívébe, hogy megkegyelmezett neked az Isten. A tegnap szóba került az ige által szóba hozott nagy öröm. Enélkül nincs. Mondogathatjuk itt egymásnak, hogy örüljetek, örüljetek. Nem fogtok örülni. Csak ha a kegyelemmel találkoztok, akkor fogtok örülni. De akkor szinte abba se lehet hagyni az örülést. Értitek, testvérek? Isten üdvözítő hogyanja, hogyan cselekszi? Kegyelmet hirdet. És neked is erre van szükséged, és lehet, hogy itt vagy, és lehet, hogy most fogod elsírni magad, és akkor sírd el magad, vagy otthon majd, amikor leborulsz, hogy én ezt eddig nem hittem, én nekem ezt eddig senki nem mondta úgy igazán, hogy örülni lehet a teljes kegyelemnek, a teljes bűnbocsánatnak, az ingyen kapott örök életnek, az Úr Jézus felmentő, felszabadító szavainak. Hát szabad ennyire örülni? Hát nincs szabály, amitől félni kéne. És ettől még újra mondom, a rend megmarad, nem arra fog vezetni a lélek, se téged, se engem, hogy na csak rúgjunk föl mindent. Szabadosan, ahogy esik, úgy puffan, szó sincs ilyesmiről. De aki itt ülsz és hallod az igét, meg kellene hallanod, hogy kegyelmet hirdet az Isten. Erre van szükséged. Ezt kellene végre elhinned. Jézus vérének bűntörlő ereje van. Eltörli a te bűneidet. Rá van szükséged. Igen, a megmentő kegyelem jelent meg karácsonykor. Nem egy új szabály, vagy egy szabálygyűjtemény. Nem is egy szabad elvű engedékenység. Figyeljétek meg, hogy mennyire következetes és hűséges Isten, és így Jézus Krisztus, mint az ő egyszülött fia. Ebben a történetben először is rámutat az ítélethozó elveszettségére. A farizeusok és az írástudók megítéltetése történik, pedig ők hoztak ítéletet az asszony fölött. És Jézus azzal kezdi, hogy valami titokzatos módon írni kezd a földre, és kimondja, hogy aki közületek nem bűnös, az vessen rá először követ. Hát ezzel aztán tökéletesen leleplezi őket, megszégyeníti őket, és szép lassan elsonfordál valamennyi. Tehát először is rámutat az Úr az ítélkező elveszettségére. Majd rámutat a kegyelemre szoruló bűnösségére. Az elítélt bűnösség is rámutat. Igen, vétkeztél, asszony. Ezután ne vétkezz. Vagyis azt mondja ki a kegyelem testvérek, hogy kvittek vagyunk Isten szent színe előtt. Ítélkező és elítélt, ugyanarra a kegyelmes bocsánatra szorul, amely Jézus Krisztusban általa jelent meg ezen a földön. A Golgotai kereszten valósult meg maga a kegyelem. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Hogyan csinálja tehát? Hogyan viszi véghez Isten a mi megmentésünket? Kegyelmével, kegyelme által. Vannak közöttünk, akik szabályok alatt roskadoznak. Nem csak itt ebben a gyülekezetben, szerte a világon. És tudjátok, akik a szabályok alatt roskadoznak, azok nem tudnak örülni. Nem tudnak. Hát nem lehet a szabályok alatt roskadva örülni is. A kegyelemnek lehet örülni, és a kegyelemben élve lehet örvendezni. És vannak, akik a szabályok alatt roskadozó hívőket látva nem tudnak megtérni. Nem tudnak megtérni. Mert a hívő emberek életében csak szabályokat látnak, és nem a kegyelmet. Hát ezért olyan erőtlen, nem mondom, hogy csak ezért, de ez az egyik oka, ami erőtlen missziónknak. Fel kéne szabadulni a kegyelemre. Át kéne magunkat adni Jézus Krisztusnak ténylegesen. Annak a megbocsátani tudó, ezt a bűnös asszonyt is átölelni tudó úrnak és királynak, aki nem szabályokat hozott, hanem az Isten megbocsátó irgalmát hozta el. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Vannak közöttünk, és vannak szerte a világon, akik az elején még örültek, amikor a kereszt evangéliumát megértették, szívükbe zárták. Örültek a bűnbocsánatnak, az Isten kegyelmének, de megkötözték őket emberek különféle szabályok sűrű hálójával. Pedig mi jelent meg karácsonykor? Most már nem ismétlem, tudjátok magatok is. Isten megmentő kegyelme. Figyeljétek meg Pál apostol is, milyen világosan ír erről és tanít. A Kolossé levél 2. rész 20. versétől idézem őt. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, megtagadtátok a régit, és odaadtátok magatokat neki. Ez tulajdonképpen ennek a körülírása. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? Ne nyúj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd. Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása A bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfuvalkodottsághoz vezet. Ezt most hadd ne kommentáljam jobban. Testvér, engedd, hogy felszabadítson a karácsony ünnepeltje, a kegyelmes Isten megmentő fia. Isten így csinálja, így végzi el hatalmas misszióját ebben a világban. Meghirdeti a kegyelmét. Nem egy még jobb törvényt, nem egy új szabályt, hanem a kegyelem napját, az irgalom évét hirdette meg már akkor proféták által, aztán az apostolok által, és hirdeti ma is, idézem a 2 Korintus 6-ból, mert ő mondja az Úr, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Halld meg, testvér, felszabadult hívő szívvel. Halld meg, hogy kegyelmes az Isten. Nézd Jézusra. Nézd azt, hogy ő hogyan csinálta, és csinálja ma az ő országának építését. Hogyan vezet hitre embereket? Hogyan szül újonnan? Hogyan szabadít fel a bűnök terhe alól roskadozókat? Hogyan ad új életet, örvendező új életet azoknak, akik megismerik őt és a kegyelmét hittel elfogadják? Befogadják az életükbe. Halld meg felszabadult hívő szívvel. Megjelent az Isten megtartó kegyelme minden embernek. Nézz Jézusra, és ne a szabályokkal küszködőkre. Valld meg az Úr előtt, ami a szívedet nyomja, és bízd magad ő rá teljes nyugalommal. Megtartód ő. Végül két kérdést hadd helyezzek még a szívetekre, ahogy nekem is újra és újra oda helyezi Isten. Legyen ez egy kicsit házi feladat, tovább gondolás végett. Az első kérdés így szól. Mit gondolsz, testvérem, a kegyelemmel találkozó asszony ebben a történetben ezentúl csak évente egyszer ment el a templomba? A másik kérdés, mit gondolsz, testvérem, hogyan bánt ezentúl más bűnösökkel ez az asszony? Kegyelmesen? Add meg a választ saját szíved állapota szerint. És hogyha érzed és tudod már, hogy mi az ige, az Isten szerinti válasz, akkor ezentúl élj úgy, örvendezve, hálát adva, Isten kegyelmét megélve, és másokhoz is kegyelmesen fordulva. Ezentúl éljünk így. És végül hadd idézzek abból az énekből, amit énekeltünk is, két verszakot szeretnék újra felolvasni. Kérlek, figyeljétek meg jól. 298. dicséret, 5.-7. verse. Így szólott egyszülöttihez. Jött irgalomnak éve. Én diadalmam, menj, siess, légy népem üdvössége. Bűn átkából segítsd ki hát. Fosd meg a ráleső halált, az embert térítsd hozzád. Szólt hozzám, tarts ki már velem. Most célod el kell érned. Immár enyém a küzdelem. Kiállok készen érted. Te az enyém, én a tied. S hol én vagyok, ott lesz helyed. Szét nem választ az ellen. Úgy legyen. Ámen. Maradjunk most a helyünkön, testvéreim, és először az imádság előtt most is a kórusunk szolgálatát hallgassuk meg. Szeretettel.
Amen.
Álljunk föl, testvéreim, és imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó nekünk, és olyan hatalmas ajándék, hogy kegyelmes Isten vagy, hogy a te kegyelmed mindeneket átjár, hogy akik téged láttak a földön élni, tanítani, cselekedni, azt érezték, hogy telve vagy kegyelemmel és igazsággal. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem azért jöttél, hogy könnyelmű légy bármilyen bűnnel szemben. Ugyanakkor látjuk, hogy milyen végtelen irgalommal fordultál a legmélyebbre süllyedt emberekhez is. Bocsásd meg, amikor mi kegyetlenek vagyunk. Bocsásd meg, amikor kegyetlenek voltunk akár az elmúlt napokban, akár a tegnap este családjainkban, vagy bárhol, gyülekezetben, vagy munkahelyen, amikor nem azt látják rólunk, hogy a kegyelmes Isten megkegyelmezett szolgái, gyermekei vagyunk, hanem hogy hirdetünk új szabályokat, új törvényeket, megterheljük a körülöttünk élőket. Szabadíts fel minket, Úr Jézus Krisztus! Hadd lássuk meg azt a módot, ahogyan te munkálkodtál és munkálkodsz. Hadd lássuk meg azt, ahogyan te ma meg akarod nyerni a 21. századi ember szívét. Urunk, köszönjük, hogy még tart ez a kegyelmi idő. Köszönjük, hogy még mi is megújulhatunk. És köszönjük, hogy vannak ebben a városban, az országban, de vannak Európában is sokan még, akik vágynak a felszabadító üzenetre, akiknek a szívét már munkálod, már formálod, akik nagyon szeretnék tudni, hogy van bocsánat. Szeretnék tudni, hogy több az élet. Szeretnék hallani, hogy valóban szeret az Isten. Hadd legyünk mi követei a te kegyelmednek, a te jó hírednek, az evangéliumnak, a karácsonyi örömüzenetnek, hiszen az is erről szól, tudjuk, valljuk, de jó lenne élni és továbbadni hittel, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úr Jézus, te magad vagy a kegyelem. Téged áldunk, téged dicsérünk, téged magasztalunk. És kérünk, legyél ott, amikor kimegyünk innen a templomból, és belépünk a hajlékainkba, vagy később az iskolánkba, a munkahelyünkre, vagy netán magányunkba, vagy gyászunkba. Légy ott, Urunk, irgalmaddal és szeretettel. Kötözd be a mi sebeinket, és add, hogy mi is észrevegyük a másik sebeit. És elmondhassuk, ki kötözte be a mi sérüléseinket. Hadd legyünk így eszközeid, áldott kegyelmednek tovább mondói, közvetítői mások felé, akik terheket hordoznak, roskadnak, sírnak, keseregnek, vagy éppen dühöngenek és lázadnak. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, tégy minket békét követeiddé. Áld meg gyülekezetünket, egyházunkat, városunkat, népünket és hazánkat, határokon túlélő testvéreinket, és a többi nemzetet is, Urunk. Hadd lehessünk kegyelmesek hozzájuk, és ők is kegyelmesek hozzánk. Egyedül te tudod ezt elvégezni a mi szívünkben, és a körülöttünk élők szívében is. Könyörülj ezen a világon, amely tele van kegyetlenséggel. Hadd forduljunk szembe vele, mi, gyermekeid, és hadd hirdessük a te irgalmas szeretetedet. Köszönjük az apostoli tanítást. Köszönjük, hogy tudjuk, valljuk és hisszük. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Így kérünk, Urunk, hallgass meg, és tarts meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és életünk minden idejében. Amen.